a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Mai vendégünk Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója, akit köszöntök itt a stúdióban. Szervusz, Éva!
Szervusz!
A héten tette közé nyári konjunktúra jelentését a Kopintárki, és ez jó lehetőség arra, hogy megbeszéljük a magyar gazdaság helyzetét. Kezdjük a gazdasági növekedéssel. Úgy látom, hogy ebben az évben továbbra is 2,5, azaz 2,5%-os növekedés várható a gazdaságban, legalábbis ezzel számoltok, ami kissé optimistább, mint a jelenlegi konszenzus. Mi ennek az oka?
Valóban így van, a konszenzus átlaga most a legutóbbi jelentésben már 2,3% volt, hónapról hónapra romlik, tehát mi a 2,5-tel állunk már megint olyan fél éve körülbelül, amikor a konszenzus még 2,7-2,8 volt, és most megy lefelé, mi pedig részben azért nem változtatunk, mert ugye az a policing, az a politikánk, hogy csak akkor változtassunk, hogyha valami nagyon megalapozott új adatot ismerünk, ez ebben a pillanatban még nem áll rendelkezésre, és ugye amit látunk az első negyedévi GDP-ben, az tulajdonképpen nagyon sok téren kicsit eltér attól, amit mi vártunk, de ezek az eltérések kiegyenlítik egymást. Tehát magyarán mi nem gondoltuk, hogy a beruházások ilyen óriási mértékben visszaesnek, meg a termelési oldalon az ipar ennyire gyengén fog szerepelni, viszont ezt ellensúlyozza az, hogy ha nincs beruházás, akkor az import is nagyon kicsi, tehát ismerjük ezt az ilyen kiegyenlítő mechanizmust, ami a GDP-ben mindig jelen van, és látjuk a számokon, hogy az első 5 hónapban 6,7 milliárd eurónyi többlet alakult ki. Nem ismerem kimondani, hogy ha az 5 hónap után a következő 7 hónap is ilyen lesz, akkor olyan rekord többlet lesz a külkel mérlegre, a mérlegben.
Ugye, és ez ami, csak az ami jó hatása van a GDP-re.
Ami jó hatás.
A GDP-re igen, csak ugye hát
a GDP-re igen, mert hogy nem importálunk.
Nem importálunk.
Az, hogy nem importálunk. Az a baj, hogy nem is igazán exportálunk, de az import jobban visszaesett, sokkal-sokkal jobban visszaesett, mint az export. Ettől a netto export az pozitív, még inkább pozitív, mint amit mi vártunk. Tehát ez egyik árnyalatnyival jobb lett, a másik árnyalatnyival rosszabb. Hozzá kell tenni, hogy ami jobb lett, az is egy szomorú hír, mert azért tulajdonképpen nem abból kéne élni, hogy nem importálunk, mert
vagy kevesebbet,
szükség, keveset importálunk, mert hogy a gazdaságnak nincsen szüksége rá, nincsen szüksége inputokra, mert ugye nincs beruházás, vagy nagyon alacsony a beruházás, óriási mértékben visszaesett a beruházás, különösen az állami beruházás.
Jó, térjünk erre még később vissza, most folytassuk azzal, ami...
Szóval tartjuk a 2,5-et, azt szoktam mondani, ha most kellene mondani egy számot, még soha egyetlen számot sem mondtunk, akkor mi is inkább 2-3-at mondanánk, de azt gondoljuk, hogy a 2,5% még bőven belefér az idei évbe.
De még bejöhet magyarul.
Még bejöhetik.
Jó. Folytassuk az inflációval és a kamatokkal, hiszen ez a téma folyamatosan foglalkoztatja, ugye mind a lakosságot, mind a vállalkozókat. Ráadásul éppen ezeken a területeken azt hiszem kedvező fordulatot látunk, hiszen az éves alapon számított infláció például júniusban, ugye ez a legújabb adat, 3,7%-ra esett. Itt is változtatott a Kopint, vagy a korábbi becslés, illetve a korábbi prognózis fennmaradt, tehát azt hiszem 4% körül.
Már legutóbb 4%-ot mondtunk, nem, tévedtem, bocsánat, itt a táblázat, meg kell nézni, áprilisban még 4,3%-ot mondtunk, jó ideje mondjuk ezt a 4%-ot, de áprilisban, április elején még 4,3%-kal számoltunk, általában az inflációs prognózisok is a konszenzus alapján, tehát a más intézetek is folyamatosan javul, és ez a 4% is már valószínűleg korrekcióra szorul, különösen a legutóbbi, a júniusi adat fényében, amely 3,7%-os volt, és ugye hát óriási meglepetés volt számunkra, mi ennél többet vártunk, és azért vártunk többet, mert üzemanyag áremelkedéssel számoltunk, hiszen saját szemünkkel láttuk, ez egy, nem egy, ez egy homogén termék, tehát nem lehet az, hogy a tojás ára mennyi, mert van, ahol ennyi, van, ahol annyi, kis tojás, nagy tojás, XL, stb. A benzin azért nagyjából homogén, tudjuk mennyi a városban, mennyi az országúton, és hát szabad szemmel lehetett látni, hogy jelentősen felment a benzin ára, ugye májusi mesterséges lenyomás után, ezzel szemben a KSH az árindexben csökkenő árakat mutatott ki. Ennek biztos van valami technikai oka, hogy melyik nap mérték, és abban, azon a napon éppen mi volt. Tehát ez nagyon nehéz megmondani, de az tény, hogy az infláció Magyarországon is gyorsabban mérséklődik, mint ahogy vártuk, és ugye valószínűleg 4% alatt lesz ebben az évben.
De elképzelhető, hogy az év második felében azért emelkedik?
Igen, egy kicsit emelkedik, tehát a 3,7 után, ami
hát ez a mélypont?
Ez valószínűleg a mélypont lehet. Az év vége felé 4-4,5% körül mehet föl, mert ugye a múlt év végén az utolsó pár hónapban olyan meredekes és volt tapasztalható az árakban, hogy ez, ha a idei esés nem annyira meredek, hanem csak enyhébb, akkor felnyomja az indexet a leesett bázis miatt.
Jó, hát az infláció után nézzük meg, hogyan alakultak a kamatok. Mert ugye ez is elég fontos tényező a vállalkozások és a lakosság számára is, hogy vajon ugye a Magyar Nemzeti Bank is lejjebb vitte az alapkamatot, hogy ennek alapján vajon a vállalkozói, illetve a fogyasztói kamatok is lejjebb kerültek, vagy pedig itt azért még nincs kánoán, nem jött el a kánoán.
Hát a kánoán az még nem jött el, de azért lejjebb kerültek, ugye 7%-ra csökkent a jegybanki alapkamat júniusban, és a jegybank, amely meg kell, hogy mondjuk az elmúlt időszakban nagyon korrektül előre tájékoztatta a szakembereket, tehát a közvéleményt is, aki érdeklődő közvéleményt, hogy milyen megfontolások fognak a kamatpolitikája mögött állni, mindig hangsúlyozva, hogy persze az adott számok, adott indikátorok, különböző mutatók fényében fogja értékelni, de az, hogy nagyjából milyen kamatpolitika lesz az első fél évben, ez valóban be is jött, és a második fél évben viszont sokkal lassabb kamatcsökkentést ígér, de mi úgy gondoljuk, hogy így is olyan 5,5-6% körülre lemehet a jegybanki kamat. Na most ez nyilván követte a vállalati és a lakossági hiteleknek a kamata, elsősorban a lakossági. Tehát a lakossági kamatoknál nagyon jelentős csökkenést tapasztalhatunk, és ugye volt itt múlt év októberében egy ilyen megállapodás, nem törvény vagy szabályozás, hanem egy gentleman agreement arról, hogy a bankok, a lakossági hitelek, lakáshitelek kamatát 7% alá csökkentik, és ez valóban meg is történt.
Tehát most és egy kamatplafon intézkedés is.
Kamatplafon is volt, tehát gyakorlatilag az, hogy csökkentik. A vállalati hiteleknél nem valósult.
Még egy picit maradjunk azért a fogyasztási hiteleknél, mert az ugye lakossági tétel, azért még most is 15% körül van egy fogyasztási
így
hitel.
Így van, de
azért az nem olyan kevés.
Az nagyon sok. Én csodálkozom is, hogy egyáltalán akinek nem most égető szüksége van valamire, mert otthon van 5 gyerek, és mosni kell, és elromlott a mosógép, és hitelt vesz föl, de ha nem ennyire égető szüksége van valamire, akkor ha kiszámolná, hogy milyen sok kamatot fizet, akkor valószínűleg nagyon, már hogy forintban, nagyon elrettentő lenne, de ez is csökken. Ez mindig is nagyon magas volt Magyarországon, hagyományosan magas volt, de ugyan, ami igazából fontos is a gazdaság vérkeringése, sőt a növekedés szempontjából is, amivel kezdtük a beszélgetést, az, hogy milyen a lakáshiteleknek a kamata, hiszen ott, ha van lakásberuházás, akkor van építőipari termelés, és a többi, akkor van több foglalkoztatás, stb. Tehát ennek nagyon fontos makrogazdasági szerepe van, és hát úgy látjuk, hogy nem indult be igazából az építkezés. A hitelezés ugyan beindult, tehát lehet látni, van is egy ábra a jelentésünkben, amiben nagyon szépen lehet látni, hogy ahogy megy le a kamat, úgy megy föl a lakossági hitel, lakáshitel felvétel, de ez főként használt lakások vásárlására fordítják, még mindig valami 80%-ban. Ami marad, annak is jelentős része felújításra, tehát új lakás vásárlása nagyon-nagyon kevés megy még mindig.
Jó, nézzük tovább ugye ezt a felhasználási oldalt, ugye a GDP felhasználási oldalát, hiszen ide tartoznak ugye a jövedelmek és a fogyasztás. Utaltál arra, hogy milyen infláció van, milyen kamatszint van, és ebből elég világosan kitűnik, hogy magas a reálkamat. Ugye hát 4% körüli infláció, ugye az alapkamat 7%, de hát ugye a vállalkozói meg a fogyasztási hitelek ennél jóval magasabbak.
Igen.
Tehát ilyen reálkamat van, és ez azért érdekes, mert ugye a jövedelmek viszont nagyon erőteljesen nőnek, a bérek erőteljesen nőnek. Ennek következ, ugye ez abból az adódik, hogy tavaly egy nagy infláció volt, és valahogy ilyen utolérési effektus, nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Utólagos bérkorrekció van. Mindenki azt gondolta, hogyha tavaly ennyi volt az infláció, akkor idén kell, hogy emeljenek bért. Mi rosszul gondolom?
Az az igazság, hogy tavaly is emeltek bért. Tehát a tavalyi nominális, én inkább azt mondanám, hogy van a béremelésnek egy ilyen a nominális komponense, tehát az inflációtól szinte független komponense, és van egy, ami valóban az inflációt akarja követni. Tavaly 16% volt a béremelkedés átlagosan, de az infláció ennél magasabb volt, majdnem 18%. A minimálbérnél valóban van egy ilyen kiegyenlítés, a minimálbér tárgyalásokon a múlt év végén, igenis a tárgyaló felek ott azzal álltak elő, hogy tavaly veszteséget könyveltek el a minimálbéresek, vagy szenvedtek el a minimálbéresek, ezt tessék kompenzálni az idei minimálbér emelésben. Végül is nem igazán kompenzálták, hanem előre hozták decemberre a minimálbér emelését, ami nagyjából hasonló, hiszen egy hónappal már hamarabb jutottak a minimálbéresekhez, a magasabb bérhez. Tehát idén 13-14% körüli a béremelkedés, a versenyszektorban ennél jóval alacsonyabb, 11-12%, mert ugye a tanárok fizetése nagyon nagy súllyal esik latba a közszférában. Tehát ott egy nagyon jelentős béremelés volt, tehát ez eléggé felnyomja az indexet. Ez egy olyan tényező, amit már hamarabb meg kellett volna lépni, de már elkerülhetetlen volt. A versenyszektort lehet olyannak tekinteni, mint ami a piaci mozgásokra reflektál, és ott azt lehet mondani, hogy 11-12%. Ez én azt gondolnám, hogy jelentős mértékben, vagy nagyobb mértékben a munkaerő hiányra vezethető vissza. Tehát változatlanul nagyon nagy a munkaerő hiány. Az, hogy most a munkanélküliség egy picivel magasabb, mint volt, most 4-essel kezdődik, de gyakorlatilag ma is nagyon jelentős munkaerő hiány van. Én azt mondom, hogy ez nyomja fel igazából a béreket. Csak úgy adódik, hogy tavaly ez reálbér csökkenéssel járt együtt. Még az év végéig se lehetett tudni, hogy pontosan mi lesz még a bértárgyalásokon, hogy mi lesz a végső szám az inflációban, mert ugye ez egy nagyon fontos vita pontot képezett, de hát azt nagyjából 18% körül azt lehetett tudni, ugyanis olyan megállapodás volt, hogy 18% fölött már egy bizonyos kiegyenlítő mechanizmus lépett volna életbe, de ugye nem ment 18% fölé. Idén viszont ez egy nagyon jelentős reálbér emelkedést fog okozni, 7,5-8%
között. Sőt, azt hiszem az első 4 hónapban majdnem 10.
Igen, de ugye a havi számot a lakosság nem érzékeli. Tehát, hogy ugyanúgy tavaly is mondtuk, hogy hát második fél évben már reálbér emelkedés volt, de ettől még a háztartás nem fog elrohanni a boltba és rögtön költeni, hogy nekem most reálbér emelkedésem volt, mert csak azt látja, hogy az árak úgy emelkednek, de már nem annyira nagyon gyorsan, és az én bérem pedig nem változott január óta. Tehát januárban azért tényleg jelentős béremelkedések voltak. Ez meg is látszik egyébként a fogyasztásban.
Hát igen, erről akart...
Nem. A mérték nem látszik meg a fogyasztásban még mindig, hiszen a 3,5-4%-os kisker, illetve fogyasztás növekedés azért még elmarad az átlagbérek emelkedésétől, átlagbérek reálértékének az emelkedésétől, de mi azt gondoljuk, hogy az év folyamán javulni fog. Magyarán fog nőni a lakossági fogyasztás, annak ellenére, hogy elég magas a megtakarítási hajlandóság még mindig.
Jó, épp ezt akartam kérdezni, ugye ha reálbérek nőnek, a fogyasztás pedig csak 3,5-4%-kal, akkor hova megy a pénz?
Hát igen, még mindig
a lehet ezt tudni, vagy ugye ez mindig egy kicsit szürke zóna?
Hát ugye mindig van némi eltérés a számított, ugye a jövedelmek, megtakarítás, fogyasztás, ugye azt kellene, hogy a fogyasztás, megtakarítás az együtt kiadja a jövedelmeket, tehát a KSH-sok meg tudnák mondani, hogy nagyon gyakran nem adja ki, illetve általában nem adja ki, mert lehet, hogy külföldre utaltunk, lehet, hogy a párnacihába tettük, tehát mindenféle dolgokat tehettünk a pénzünkkel, már nagy tömegben is, de azért persze azért ez nagy, a folyamatok azért nyomon követhetők, és valóban a megtakarítás továbbra is emelkedik. Ugye az a helyzet, hogy az állampapírok, ha nem is olyan orbitális hozamokat, mint tavaly, illetve év elején volt, ugye ez a költségvetést, ez is rendítette meg többek között idén februárban, márciusban, nagyon nagy kamatfizetések, még mindig 7-8 fölötti százalékot lehet az állampapírokon gyakorlatilag kockázatmentesen, mert lehet, hogy valamilyen részvényeken még többet, de az kockázatos, kockázatmentesen elérni, tehát szerintem ez még mindig nagyon vonzó a lakosság számára, aki teheti. De nyilván akinek kenyére kell, az nem fog kötvényt venni a helyet.
Hát igen, de ha van egy 8%-os hozam, 4%-os infláció,
igen,
hát
de akkor akinek, az... De akinek van pénze olyan, amiről dönthet, hogy most akkor befektetem, tehát állampapírt, vagy más értékpapírt veszek belőle, vagy nem tudom, mondjuk gépkocsit, vagy új szőnyeget, az lehet, hogy így dönt.
Ha már a fogyasztásról beszéltünk, akkor azért adódik egy olyan kérdés, amit többször megbeszéltünk már ebben a stúdióban, hogy a magyar gazdaság korábbi növekedéséről úgy beszéltünk, mint egy beruházás és export orientált gazdaság. Ez most változott, és egy fogyasztás orientált gazdaság lett, és ez viszi a GDP-t, ha viszi?
Igen,
mert a beruházás és az export, ahogy az előbb a bevezetőben említetted, az mintha nem vinné.
Az nem viszi. Az jelen pillanatban nem viszi, hanem egyedül azt a kis növekedésecskét, ami van, azt a háztartások fogyasztása viszi. Hogy ez fogyasztás orientált növekedése, azt nem tudom, vagy nem vagyok biztos, mert általában ezt a szót, hogy orientált, ezt akkor szoktuk használni, amikor ez valamilyen gazdaságpolitikához kötődik. Tehát az export orientált növekedés, az tipikusan arra ahhoz kötődött, hogy a gazdaságpolitikai eszköztárat az export növekedésének a szolgálatába állították, mert azt mondták, hogy ez egy tartós növekedési impulzus lehet.
A német gazdaság, vagy a kínai gazdaságnál ez jellemző.
De a magyar gazdaságban is volt ilyen időszak. Most éppen úgy adódott, hogy ezek nem mennek több oknál fogva sem. Ugye elsősorban, vagy legfőképpen a külpiacok elég gyenge növekedése következtében. Most az, hogy azon folyik a vita, hogy a német gazdaság 0,1 vagy 0,2%-kal fog-e növekedni, azért mindenképpen azt jelzi, hogy a magyar export kilátásai nem túlságosan jók, és ugye az is a probléma, hogy a magyar export az utóbbi időben nagyon erőteljesen eltolódott azok a nagyon érzékeny szektorok felé, amelyek nagyon nagy kilengéseket tudnak produkálni, nevezetesen a gépkocsi ipar és a kapcsolódó iparágak, mert ahhoz jár gépipar, meg gumiipar, meg textilipar is, műanyagipar, stb. Ebbe az irányba, és ott viszont nagy kilengések lehetnek, és most éppen a kilengés rossz oldalán vagyunk.
Azt hiszem, hogy ezt tovább boncolgatjuk majd. Beszélgetésünk második részében most tartunk egy kis szünetet Palóci Évával, a Kopintárki vezérigazgatójával, és néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.